Sziasztok! Amikor beültünk a stúdióba, még nem sejtettük, hogy ez egy 2 órás adás lesz, aminek a nyersanyaga majdhogy nem 2,5 óra. Úgyhogy úgy döntöttünk utólag, hogy az Arcane-es epizódot 2 részre fogjuk bontani, ezért most ebben az adásban az első felét, és holnap pedig a következő felét tudjátok meghallgatni ugyanitt, ahol eddig is hallgattatok minket. Kezdődjék!
Köszöntjük a hallgatókat, ez itt a Cartoon Chronicles legújabb adása. Itt van velünk Fanni.
Sziasztok!
És Tonó.
Sziasztok!
Illetve jó magam, én Máté vagyok. Mai adásban az Arcane-ről fogunk beszélgetni, vagyis a lore-ról, League of Legends-ről készített animációs sorozatról. Először is röviden a lore-ról, hogy mi ez. Ez egy MOBA videójáték, tulajdonképpen egy ingyenesen játszható játék. MOBA azt jelenti, hogy Multiplayer Online Battle Arena, amit igazából úgy lehet magyarázni, hogy egy 3 ösvényen játszódó pályán 5-5 ellen lehet játszani bizonyos karakterekkel, akiknek különböző képességeik vannak, és a cél az, hogy az ellenfélnek a bázisát, vagyis nexusát elpusztítsuk. Tehát erről készült az Arcane, ami a Netflixen megtalálható sorozat, ez egyik legfelkapottabb sorozat jelenleg, a LoL-ban megtalálható karakterekre épít, illetve azoknak a lore-ját bővíti ki tulajdonképpen. A LoL lore-ból ismert Piltoverben játszódik alapvetően a sorozat, illetve Zone-ban, vagyis az Undercity-ben, amit Lanes-nek is hívnak, ami egy utalás a játékbeli 3 ösvényre, vagyis Lane-re, és ez az alaphelyzet, amiből kiindulunk. Kinek hogy tetszen?
Elkezdem akkor én, mert én voltam az, aki pozitív véleménye volt róla. Nekem nagyon kellemes meglepetés volt ez a sorozat, mert igazából én soha nem játszottam a LoL-lal, és ez a fajta játék, ez engem soha nem is vonzott, szóval valószínűleg nem is fogok játszani vele. És nem azért, mert azóta ugye rengetegen beszéltek arról, hogy azért nem annyira tűrhető a közösség, tehát vannak olyan rajongói csoportjai, akikkel nehéz igazából normálisan játszani, de nem miatt nem játszok vele, hanem szimplán azért, mert soha nem vonzott így be igazából ez a világa. Ennek ellenére a trailerek azok nagyon tetszettek ennél a sorozatnál, és ezért belenéztem, és nekem végül az egyik kedvenc sorozatom már nőtte ki magát idén, csak a legnagyobb dicséreteket tudom elmondani róla. Nekem nagyon tetszett a világ, amit megteremtett, nagyon tetszett az animációs stílusa, és a karakterek is, meg amilyen utakat írtak nekik, az is teljesen profi forgatókönyvírói húzások voltak. Úgyhogy én pozitívan csalódtam benne, és lehet, hogy még fogom is nézni idén többször.
Ezzel szemben?
Igen, ma én egy kicsit az ellenvéleményt fogom képviselni, de leszeretném szögezni minden előtt, hogy nem gyűlölöm ezt a sorozatot, tehát nem arról van szó, hogy én itt foggal körömmel akarom a Tonó szemét kiválni, hogy ő neki miért tetszett. Egyszerűen csak túlságosan sok olyan dolog volt a történetben, meg a karakterekben, amik engem személy szerint nagyon zavartak, és emiatt nagyon elidegenítettek a történettől, úgyhogy én majd elég sok negatívumot fogok kiemelni, amiket így észrevettem, de ez nem jelenti azt, hogy nem voltak benne szerintem olyan részek, amik szuperjuk voltak, például az animáció az mindenképpen egy olyan pont, ami kiemelendő, és majd erről fogunk is nem sokára beszélgetni. Csak mivel Tono úgyis elmond minden pozitívumot, ezért nem akarom ismételni azokkal a dolgokkal, amik nekem is tetszettek, hanem inkább egy kis ellenvéleményt is fogok majd vele szembe állítani.
Egyébként spoileresen, tehát ezt tegyük hozzá, mert azt beszéltük meg, hogy nincs igazából nagyon értelme spoiler nélkül beszélni róla. Szóval, ha valaki még nem nézte, ha van még olyan, akkor nézzétek, és utána hallgassatok minket.
Így van. Én egyébként valahol a 2 szék között fogok most ülni. Én szerettem is, néhány pillanatát viszont kevésbé szerettem. Én játszottam korábban a LoL-lal, de nem voltam soha nagyon nagy játékos, vagy nagyon nagy rajongó, de érdekesnek találtam akkor is a karaktereket, most meg pláne, úgyhogy lássuk, hogy mi sül ki ebből. Először is beszéljünk akkor a settingről, ugye, ahogy említettem, a LoL-ban igazából több város is megtalálható. Ebből ugye Piltovert kaptuk meg tulajdonképpen a sorozatban, ami egy ilyen steampunkos, machine és magic elemek keveredésével bemutatott város. Például azzal szemben, hogy vannak sokkal mondjuk a varázslatosság köré épülő városok is a LoL-ban, ez egy kicsit közelebb áll a hétköznapi világhoz, mint egyéb városok. Mennyire tetszett nektek a világ? Mi volt benne, ami kiemelkedő? Mi az, ami mondjuk kicsit unalmas, kicsit túl megszokott?
Nekem egyébként, ami alapból megfogott, az ugye ez a steampunk, amit te is mondtál. Én jobban szeretem a steampunk világokat, mint a cyberpunk világokat. Talán azért, mert a steampunkot azt gyakorlatilag már kinőttük igazából így társadalmi fejlődésben azokat a jövőképeket, viszont emiatt nekem sokkal izgalmasabbak ezek a fajta megteremtett világok, és itt szerintem egyrészt nagyon izgalmasan nézett ki látvány szempontból ez a világ, amit csináltak, tehát tényleg olyan volt, mint egy megelevenedő steampunk festmény, vagy ilyen art project. A világ maga az meg engem igazából bevonzott már az első részben, itt fogunk majd eltérni Fannival, de ő mindjárt kifejti. Én szerettem ezt az egész mitológiát, amit ott építettek körülötte, és az is tetszett igazából, hogy voltak olyan elemek, amiket bemutattak, és voltak olyan elemek, amiket homályban hagytak. Ami engem például nem zavart személy szerint, az, hogy ugye van ez az ellentét Piltover és Zone között, tehát ugye ez a felső és alsó város között, és igazából ez, nekem úgy tűnt, hogy ez egy olyan ősi ellentét, hogy már így nagyon a régi időkben nyúlik, és igen, a sorozat nem fejtette ki igazából, hogy mi volt az a kirobbantója igazából ennek a konfliktusnak közöttük, csak így bedobott a közepébe, hogy igen, ők így ellenségesen viszonyulnak egymáshoz, illetve fönt gazdagságban, alul pedig nyomor és szegénység. Nem tudom, nekem tetszett ez az egésznek a megvalósítása igazából.
Alapvetően maga a setting az nekem is nagyon tetszett. Én is nagyon szeretem ezeket az ilyen steampunkos másfajta világban. Hát ez egy fantasy világ igazából, szóval én nagyon szeretem a fantasyket, főleg amikor varázslat is van benne, és kifejezetten tetszett egyébként az a megoldás, hogy itt a varázslatot tényleg úgy kezelték, hogy nem kaptunk semmi információt arról, hogy valójában hogyan működik, hanem ugyanolyan homályban voltunk, mint ugye a szereplőink a történetben, akik próbálják újra feltalálni gépekkel meg hasonlókkal a varázslatot. Ez például szerintem egy tök jó újító ötlet volt így a sztoriban. Viszont az a helyzet, hogy ha ezt a sorozatot nem együtt nézzük, akkor engem már az első részben elvesztett volna. Mert számomra ez a pilot, ez nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, de nekem a pilot ez mindig egy olyan résznek kell, hogy legyen, ami amúgy igazán felkelti az érdeklődést, nyilván ez a célja egy első résznek, de hogy én szeretem azt, amikor igazán ad valami pluszt, amitől nagyon-nagyon érdeklődöm majd iránta. Én ebbe az első részbe abszolút nem éreztem ezt, főleg a karakterek miatt, mert ahogy bemutatták őket, már azonnal úgy éreztem, hogy nem érdekel egyikőjük se, hogy mi lesz velük, mit fognak csinálni, nem tudtam szurkolni nekik, és ezen sajnos az se tudott segíteni, hogy egyébként maga a környezet körülöttük az tök érdekes volt, mert nekem az első részben nem mutatott be belőle eleget ahhoz, hogy úgy igazán bele tudjam élni magamat. Nyilván ez egy személyes vélemény, de én tökre így éreztem magam az első rész után. Egyébként az egyik legnagyobb bajom az volt, hogy ilyen nagyon epikusnak akart tűnni minden. Na majd nyilván erről is beszélünk majd, hogy ez így mikben jelent meg, de pont, hogy ennyire epikusnak akart tűnni, érte el az ellenkezőjét nálam, és annyira nem éreztem át az, hogy most ez egy ilyen hú de menő utcagyerekek vagyunk, és milyen királyok vagyunk, mert csak azt éreztem, hogy bénák a karakterek, nem érdekelnek, és egyébként még a vágás meg a zene hatások alatta is nagyon eltaszított engem. Nyilván a többi résznél visszanyert magához, úgymond, mert sokkal izgalmasabb lett a sztori, és jöttek be olyan karakterek, akik sokkal jobban érdekeltek, de számomra az első rész az nagy csalódás lett volna így magában, hogyha nem nézem tovább.
Nekem egyébként azért volt érdekes első alkalom, amikor mondtad, hogy te ennyire negatívan fogadtad az első részt, mert nálam meg pont az volt, hogy a legeslegelső 2 perce, ugye, amit a főcím előtt bejátszottak, még a komolyabb háborúnak a bemutatása, ahol ott ugye árvává válnak a 2 főszereplőink, az nekem olyan jól bemutatta igazából az egész világot, meg ugye a kezdeteit a konfliktusoknak, hogy nekem nagyon átgondoltnak, és művészileg is szerintem ötletesnek tűnt. Tehát úgy indultunk, hogy megmutatják a maradványait ennek a háborúnak, és akkor ott van a 2 főszereplőnk, ugye a V és a Powder, akiben majd ugye Jinx lesz, és ott mennek a romok között, és találkoznak Wanderrel, aki majd ugye a nevelő apjuk lesz. És szerintem az egy nagyon ötletes megvalósítás volt, hogy igazából ott így beszélgetés nincsen, egy éneket hallunk, egy olyan éneket, ami tulajdonképpen, minthogyha a 2 városnak a közöttük húzódó ellentétnek egy ilyen népdalba öntött verziója lenne, és szerintem az is nagyon jól megalapozta, meg igazából a képi világa és a szereplőknek a reakciói egymásra már ott megalapozták a viszonyukat. Például V-nek a viszonyát a felsővárosiakkal szemben, és Vandernek a viszonyát a lányokhoz. Tehát nekem az egy nagyon jó beugrópont volt.
Igen, abszolút. Az intro az szerintem is egy nagyon erős pontja volt így az egész sorozatnak, meg ennek az első résznek is. Nekem talán egy icipicit hosszú volt, de ez nem egy akkora probléma, ami fölött ne lehetne elsuhanni, viszont az volt a probléma, hogy ezután, amikor elkezdték bemutatni idősebb korukba, akkor egyszerűen engem nem érdekelt az, hogy velük mi történik. Még akkor se, hogyha megláttam ezt a menő intrót, és kíváncsi voltam, hogy itt mi a franc történik. Ami meg egyébként megint nekem egy kritika, ugye te mondtad, hogy téged nem zavart, hogy erről nem kaptunk egy komoly backstoryt, hogy itt mi történt előtte, miért kezdődött a háború, kik háborúztak, hogyan volt az egész részletesen. Engem ez nagyon zavart. Én szerettem volna többet tudni arról, hogy mi volt a múltban, és emiatt is megvolt ez a tök erős nyitó jelenet, és aztán igazából ebből nem kaptunk többet, hogy itt abban az időben mi történt, és ezt én eléggé hiányoltam.
Egyébként én is azt gondolom, hogy szerintem az első rész volt talán az egyik leggyengébb. Nem volt igazából különösen rossz szerintem, viszont az érdeklődésemet nekem se keltette fel különösebben. Alapvetően már volt egy érdeklődésem ugye a játék miatt is, meg úgy egyáltalán, hogy merre fog kimenni ez a történet, de az első rész szerintem nem tett túl sokat ehhez hozzá, sőt, talán még egy picit el is vett. Hozzá kell tenni, hogy aztán a további részek azért bőven hozzáadtak ehhez az élményhez, viszont az első rész szerintem nem ütötte meg azt a szintet, amit aztán így a sorozat képviselt.
Igen, egy picit szerintem hozzájárulhat ehhez az, hogy a Netflix az már nagyon régóta streamingben gondolkodik, ezért általában úgy kezeli, hogy hát nem csak az első részt fogják megnézni az emberek, hanem mondjuk ilyen 2-3-at biztosan. Itt pedig ugye még úgy is bontották, hogy ilyen 3 actre, tehát 3-asával tették fel a részeket, szóval gondolom ők úgy kezelték, hogy oké, akiket ez érdekel, azok meg fogják nézni az első 3 részt, és akkor az már valószínűleg berántja őket. Emiatt az első részre nem úgy voltak rá koncentrálva, mint hogyha egy hagyományos pilot lett volna.
Igen, és azt hiszem, hogy talán pont ez volt az, ami működött, mert hogyha csak az első rész lett volna, és aztán a következő héten lett volna a második rész, akkor lehet, hogy kevesebben nézték volna meg, vagy kevesebben tartottak volna ki. Nem tudjuk meg soha, hogy így van-e. Aztán szerintem mindenképp érdemes beszélni az animációról értelemszerűen, mert egy eszméletlenül szép sorozatról beszélgetünk most. Mik voltak az animációnak az erősségei, gyengeségei, volt-e benne style over substance, mit gondoltok?
Először is leszeretném szögezni, hogy én ezt egy hatalmas előrelépésnek tartom az animáció egészének, hogy ezt a sorozatot animálva csinálták meg, mert rengeteg olyan adaptációval találkozhattunk a közelmúltból is, ami videójátékos adaptáció volt, film és élőszereplős, és szar, már bocsánat, és ennek ellenére úgy döntöttek, hogy ezt animációs formában szeretnék elkészíteni, ami 2 dolgot jelentett szerintem. Egyrészt, hogy azt gondolták, mint kiderült helyesen, hogy ezt a LOL rajongók meg fogják nézni animációs formában, tehát érdeklődni fognak az animáció iránt. Másrészt jelenteti azt, hogy végre elérkezett az a pillanat, amire évek óta várunk, és azóta hangoztatjuk, amióta elkezdtük a Cartoon Chronicles-t, hogy szeretnénk, ha az animáció egésze levetné azt a stigmát magáról, hogy ez a gyerekeknek szól, és végre a felnőttek is elkezdenék komoly művészeti alkotásként tekinteni. Úgyhogy emiatt én eszméletlenül boldog vagyok, hogy ez ilyen formában került megvalósításra, és hozzá kell tenni, hogy technikailag nagyon-nagyon jól. Maga a látványvilág már, hogyha csak egy trélert vagy egy teaser fotót megnéztek róla, látjátok, hogy brutál szép az egész, nagyon szép a színezése, a fényelése. Most én kezdtem a beszédet, úgyhogy én elmondom a negatívumomat is egy picit az animációval kapcsolatban. 2 dolog zavart. Az egyik a mimikák, ami főleg a sorozat elején, a vége felé ezt egy kicsit már sikerült levetkőzniük magukról, de az elején nagyon zavart, hogy folyton olyan volt, mint amikor egy színész overactel, hogy túljátsza a szerepét. Tehát így túl voltak húzva a mosolyók, az ilyen kis félmosolyók, a mindenféle ilyen érzelmeknek a kifejezése, ami engem brutálisan zavart, mert úgy gondoltam, hogy nem kívánja meg ez a szép látványvilág azt, hogy ennyire erősen túl legyenek húzva a mimikák, a másik pedig, hogy később, amikor már egyre több karaktert látunk a történetbe, akkor nagyon sokszor köszön vissza szinte teljesen ugyanaz az arc sziluett a karaktereknél, ami nyilván egy olyan dolog, hogy oké, az animáció rohadt drága, és nagyon nehéz mindenféle különböző formájú arcokat és embereket meganimálni. De engem nagyon zavart, hogy például V-nek a profilja az annyira olyan volt, ami egy csomó háttérkarakternek is hasonló arc berendezése volt, vagy ugyanolyan volt a karakter dizájnja. Úgyhogy ez a kettő dolog volt, ami kicsit nekem kritika az animációval kapcsolatban, de mint ahogy mondtam, a mimikákat később sikerült egy picit elhagyniuk. Ezen az arcberendezésen meg szerintem lehet azzal javítani, hogy mivel rohadt sikeres volt, azért valószínűleg a második évadra még több pénzt szánnak majd, úgyhogy talán akkor látni fogunk egy kicsit kreatívabb háttérkarakter dizájnokat is.
Én szerintem egyébként mindenképp még tovább akarják majd fejleszteni ezt a dolgot. Én neked mondtam is még adáson kívül, hogy a mimika az engem azért nem zavart, mert videójáték adaptációnál nekem ez pont belefér, meg igazából olyasmi, hogy a videójátékban is szokott hasonlóval szembesülni az ember. Amire engem a leginkább emlékeztetett kezdetben, az a Telltale Games-nek a videójátékai, ilyen epizódikus videójátékai, amik ennél sokkal kevésbé jó grafikával, de hasonlóan ilyen kicsit képregényes stílusú grafikával készültek általában mindig. És hát ott is ez volt egyébként, hogy kicsit olyan mimikákat adtak a karaktereknek, meg olyan ismétlődő dizájnokat, hogy gyorsabban menjen a munka. De itt én azért ezt annyira nem éreztem, hogy ez nekem negatívum lett volna. Az animáció az meg önmagában az egész világ, meg ez az egész koncepció, és ahogy elkészült, és amennyi időt belefektethettek, most nem tudom, hogy konkrétan mennyi ideig készült, de azt hiszem eredetileg 2020-ra volt mondva a bemutatása. Szóval látszódott, hogy ezen bőven dolgoztak azóta, és szerintem ebben nem csak a Covid van benne, hanem tényleg az is, hogy ezt csak akkor akarták kiadni, amikor már tökéletes, és meghagyták azt a plusz időt, ami kell ehhez a munkához. És szerintem ez kifizetődött, mert nagyon egyedi és nagyon látványos az animáció, és nem emlékszem az utóbbi időből, hogy ilyesfélével találkoztam volna. Tehát ez a digitális festmény, meg kézzel digitálisan rajzolt festmény, és néha CGI találkozása egymással, és igazából, főleg egyébként a hetedik részben, amiről majd úgyis fogunk többet beszélni, különböző látványstílusok vegyítése, ez nekem nagyon izgalmas volt, és végig változatos és érdekes környezetet teremtett.
Nekem kifejezetten tetszett benne az, hogy sokszor szinte képregényes volt az animáció, és ezekkel az ilyen ráfirkálásokkal egy ilyen plusz mélységet tudott ennek adni, vagy egy plusz réteget, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, és pont ezért egy nagyon jó technika az animáció, mert olyan dolgokat tudsz megvalósítani, amiket élőben nem, vagy egy élőszereplős filmben mondjuk CGI-jal bénán néz ki, de egy ilyen rajzolt világban, egy ilyen animált világban annyira jól tudnak ezek a nem természetes elemek megjelenni, és olyan izgalmasak tudnak lenni, hogy tényleg én néha eldobtam az agyamat. Én nagyon szerettem az animációt. Esetleg van olyan jelenet, amit így külön kiemelnétek, ami úgy tényleg a leglátványosabb?
Számomra az egyik legmeghatározóbb jelenet az egész sorozatból az Echo-nak és Jinx-nek a harca volt a hetedik részben, ami szerintem egy brutálisan jó megoldással volt megcsinálva, ugyanis mikor elkezdődik az ő párharcuk, akkor látunk egy olyan részt, minthogyha amikor ők gyerekek voltak, akkor harcolnának ilyen paintball puskával, stb., ahogy így játszanak, és ez az egész rész egy teljesen másik stílusban van meganimálva, mint addig az egész sorozat. Ez kicsit ilyen 2D-rajzosabb, ilyen zavarosabb is nyilván, mert igazából ez egy ilyen látomás képszerű dolog.
És ilyen grafit is egy picit talán, vagy nem?
És grafit is, igen. Majd miután ez a szekvencia véget ér, egyébként tök jó megoldással, hogy a gyerekkorban ebben a megjelenített ilyen látomásban Echo veszít, ezután látunk egy rendesen a sorozatnak a stílusában meganimált részt, ami egyébként egy picit ám föl is van gyorsítva, és ott pedig Echo győz. És ez annyira jól volt megoldva, szerintem brutál menő volt ez a stílusváltás. Alatta a zene is nagyon tetszett, egyébként ez volt az első zene, ami így az egész sorozatban tetszett, és majd ez az a következő pontunk, amit meg fogunk tárgyalni, de ez szerintem egyértelműen és magasan az egész sorozatnak a vizuális tetőpontja volt, legalábbis számomra ez a jelenet.
Ez abszolút egyet tudok érteni, szerintem is egyébként vizuálisan ez egyik legkiemelkedőbb pontja volt. Maga a csata is talán az egyik, hát csata igazából nekem pont azért különleges, mert tényleg rendes csata az nem annyira történik itt, hanem az van, hogy kapunk egy ilyen flashbacket, és utána egy nagyon gyorsított, gyakorlatilag 2-3 másodperc alatt lezajló összecsapást látunk közöttük, amelyikben ugye Echo nyer, és ez szerintem egy tényleg ötletes megvalósítása volt a dolognak. Főleg azután, hogy Echo nyer, de végül azért nem nyer, mert nem képes utána bántani Jinx-t, amikor szembenéznek egymással, tehát az meg szerintem egy szép pillanat volt igazából így karakter szempontjából. Animációban meg igazából végig nagyon látványos, de szerintem nem volt olyan rész, hogy nagyon kilógott volna az animáció, tehát egységesen és végig átgondoltam volt megkreálva vizuálisan ez az egész világ, meg az összes csata jelenet, és igazából minden. Szóval ha valamiben egyet tudunk mindannyian érteni, az szerintem is az, hogy ez volt a legkiemelkedőbb része.
Igen, abszolút, és egyébként lehet is érezni szerintem, hogy érezték, vagy tudták, hogy ez a jelenet, ez olyan lesz, amit nagyon jól meg kell csinálni, és látszik is rajta, hogy mennyi munka van benne, meg mennyi törődés tulajdonképpen. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon-nagyon erős fénypontja a sorozatnak. Viszont Fanni említette a zenét, hát igen, többnyire azt hiszem egyetértünk abban, hogy a zenék, ha nem is voltak szörnyűek, de néhol nagyon erőltetettek voltak, és néhol szinte kellemetlenek is. Ugye sok esetben Imagine Dragons-t hallhatunk, volt benne Bea Miller és egyebek. Hát igen, mit mondanátok a zenékről? Mi volt vele a probléma, vagy volt ami mondjuk kifejezetten tetszett zenében? Mik a vélemények?
Még mielőtt így belekezdek, nem az előadókat gyűlölöm, nincsen semmi bajom egyik őket, Bea Millert például kifejezetten szeretem, és nem is értettem, hogy miért került bele ebbe a sorozatba az egyik dala. Az a bajom a zenével, hogy nagyon erőltetettem volt elhelyezve, mindig direkt olyan jeleneteknél, amik ilyen nagyon epikusnak, ilyen nagyon menőnek akartak tűnni, és ahogy mondtam az elején, pont az, hogy ennyire epikusnak akar tűnni, érte nálam azt, hogy abszolút elvesztett, nem tudtam beleélni magam. Az egyik legnagyobb problémám az volt, hogy majdnem mindegyik részbe kellett belerakniuk egy olyan jelenetet, ami egy ilyen montázs, az alvilág, gonosz emberek, bárban vagyunk, csúnyán nézünk, szól az Imagine Dragons a háttérben, és nekem ez rohadtul sok volt. Jó, nem mindegyik részben volt, nem pontosan emlékszem, mert azért viszonylag egyben néztem a sorozatot, meg ugye csak egyszer láttam, de nekem nagyon-nagyon sok volt benne, főleg az, amikor konkrétan belerakták énekelni az Imagine Dragons-t meganimálva, az már nekem nagyon-nagyon-nagyon sok volt. Meg egyrészt kicsit ilyen visszás volt ez az egész, hogy ez egy szörnyű hely, ahol szar élni, meg van egy ilyen ellentét ugye a gazdagok meg a szegények között, és mégis azt akarjuk mutatni, hogy ez egy ilyen rohadt menő hely, hogy mi milyen királyok vagyunk kicsit. Úgy éreztem, hogy sokkal jobban el tudták volna élni nálam a súlyát annak, hogy miért ennyire rossz itt élni, hogyha például az első résznél, amikor lemennek oda, nincs ilyen epikus zene, vagy egy ilyen ijesztőbb, ilyen csendesebb, thrilleresebb zene van, ahogy megérkezünk ide, és látjuk ott a gonosz embereket. Főleg ugye, hogy a főszereplőink még gyerekek, amikor először lekerülünk erre a helyre, és nekem egy kicsit olyan fura volt, hogy akkor miért is olyan szar itt élni, hogyha mindenki ilyen menőnek érzi magát. Nyilván később megmagyarázzák, hogy itt mindenki szegény, rossz a levegő, konkrétan az egészségükre káros, aztán később drogok vannak, meg mindenféle ilyen gengháborúk, de az elején engem ez nagyon-nagyon zavart, hogy most miért is tekintünk erre ilyen epikus helyként, amikor elvileg ez egy rossz hely. Úgyhogy számomra ezek a montázsok, ezek a leggyengébb pontjai voltak így az egész sorozatnak. Ezt tudom mondani így elsőre.
Én igazából itt is eltért abban a véleményünk, hogy én nekem legalábbis azért, hogy koncepciójában szerintem nem a helynyomorát akarják ott visszaadni. A Bea Millernek szól először a zenéje, azt hiszem a legelső részben ott. Szerintem ott például jó volt ez a zene, mert ott az ott élő karaktereknek ezt a mentalitását akarják visszaadni, hogy igen, mi itt élünk, de mi azért nem úgy tekintünk magunkra, hogy akkor mi vagyunk a street trash, meg ez a legrosszabb hely a világon, hanem úgyhogy mi itt élünk, ez a mi otthonunk, és ezek vagyunk mi, és ezt ők nem szokták szégyelni, hanem úgy kiállnak a saját népük mellett, ugye a zóniak mellett. Ezt szerintem ez a zene itt nagyon jól visszaadta. Ami engem is zavart, az később a többször belerakott ilyen vonulós zenék, azok nem is túl voltak használva. Főleg az, amikor az Imagine Dragons tényleg nem csak felcsendül benne, hanem konkrétan bele van animálva, hogy énekli, és még az epizódnak is a szöveg a címe, tehát ugye Everybody Wants to Be My Enemy volt még az epizódnak a címe is, az ott nekem már így nagyon-nagyon sok volt. Ezzel szemben például ugye Máté mondta, hogy neki nagyon-nagyon csalódás volt, hogy az Imagine Dragons a főcím. Szerintem ahhoz a főcímhez, amit ott animáltak, igazából jól illik az a zene, vagy legalábbis ott tetszik. Maga a főcímnek a dizájnja is, ahogy felsorakoztatja a karaktereket, meg a következőkben lévő ellentéteket bemutatja, és a zene is igazából jól van rávágva. Épp ezért nem értem, hogy miért kellett utána belerakni, ez egyik epizódba is külön. Illetve általában, amikor a harcok közben volt a zene, akkor szerintem ott például jól kijött az a klippes hatása, hogy zenékre voltak vágva. Nyilván beszéltünk a hetedik részről, hogy ez ott volt a legprofibban megoldva, de például akár Jace-nek a kalapácsos akciója, akár a végén is az utolsó harca Sevika és V között az is tök jó volt megkoreografálva.
Egyébként én nem tartom horribilisnek a főcímdalt, szerintem az még egy egész okés dolog volt a sorozatban. Engem inkább az jobban zavar, hogy például a Imagine Dragonsnak a Warrior című száma, az, ha jól emlékszem, egy LOL VB-nek a főcím dalaként készült el, vagy hát ilyen himnuszaként készült el, és én nagyon azt érzem ebben az egészben, hogy egyrészt ugye, hogy valamilyen szerződés köti őket ehhez, tehát muszáj belepakolni őket, még animáció formában is, és ez emiatt is erőltetett, másrészt meg azért erőltetett, mert kicsit olyan érzésem van, mint hogyha ilyen gamer zenét akarnának csinálni, és ez most nagyon fáj kimondani, meg iszonyat bénán hangzik, de hogy így oké, ez kicsit ilyen fiatalos, meg ilyen picit ilyen experimentális, vagy ilyen elektronikus, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok tényleg, de hogy így próbálják megalkotni a tökéletes gamer zenét, és lenyomni a torkodon, hogy te gamer vagy, te ezt fogod hallgatni, mert ez ilyen lolos zene, ez ilyen játékos zene. Nekem ez az érzésem, amikor ezeket a számokat hallom, és nekem ez tök kellemetlen. Szerintem akár egy ilyen original, saját főcímdalokkal, betétdalokkal is lehetett volna dolgozni. Egyrészt, másrészt pedig lehetett volna akár több műfajból, vagy több előadótól válogatni. Ez az én véleményem, én annyira ezt nem szerettem.
Egyébként ezt mondtam is, hogy nekem tulajdonképpen ez volt az egyetlen, ami így tényleg furcsa volt, hogy a zenékben úgy megtartották a LOL-nak azt a részét, hogy ez azért ez a tizenéves korosztálynak a játéka, és nem akarok sztereotipizálni, de úgy nagy általánosságban azért inkább tizenévesek, 10-20 évesek első fele, de szokott velük játszani, és akkor ilyenféle zenéket nyomtak bele. Miközben a sztoria az pedig szerintem abszolút felnőttes és 18 pluszos témákat is hozott be, és mert is annyira durva lenni rengeteg alkalommal, hogy kicsit úgy ellentétben állt számomra egymással. Ez volt talán az egyetlen olyan pontja, ami nekem furcsa volt.
Én ezt kicsit egyébként az animációban is észrevettem, ugye amit a Fanny is említett, hogy néha kicsit el voltak túlozva például az arcmimikák, ez ilyen jellemzően ilyen általában ilyen gyerek animációkra jellemző inkább, hogy egyértelmű legyen, hogy ők most mit éreznek és mi a helyzet. Ahogy említettem, számomra az első rész volt kicsit a mélypont, és ahogy eljutottunk az utolsó részig, ezt így igazából valamennyire kivetkőzi magából, és egy tök más történetet kapunk a végén, mint azt, amit az elején elkezdenek. Mert az elején tényleg szerintem egy gyereksorozat, egy gyerek animációnak az első részét látjuk, és a végére meg teljesen mást képvisel a sorozat. És igazából ezért is érzem azt, hogy az első rész ez kicsit gyengébb volt, mert kicsit ilyen identitászavaros még akkor talán, pedig értem szerint addigra már valószínűleg kész volt a többi rész is. Nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka.
Nem tudom, az első rész igazából szerintem én legalábbis úgy vettem le belőle, hogy el akarja valamennyire hitetni a nézővel, hogy tényleg inkább egy ilyen gyerekfilmes dolog lesz, bár ugye ehhez nem illik annyira oda az elejére bevágott háború, tehát az ugye ebből kiesik, de maga az egész, több olyan kommentet olvastam például, akik írták, hogy az első rész után ők is ott akarták hagyni, mert azt hitték, hogy ez ilyen kiddie stuff, vagy nem tudom mit írtak így körülbelül, hogy nem lesz semmilyen komolyabb benne, itt van benne egy ilyen gonosz vilén, itt vannak benne a tesók, és akkor majd így lesz egy kis csípúj, és így ennyi. És így szép lassan durvult tényleg be a történet, és a végére meg nagyon dark törnöket mer venni.
Igen, abszolút. Térjünk át viszont akkor a karakterekre. Azért voltak bőven érdekes és izgalmas karakterek, olyanok is, amik kicsit sablonosabbak voltak. Menjünk szerintem akkor így tulajdonképp fontossági sorrendbe, és kezdjük V-vel. Én szerintem egy viszonylag izgalmas karakter volt, viszont sok esetben szerintem sablonos is. Mit gondoltok róla? Mi volt benne a jó, mi volt benne a rossz?
Kezdem én akkor, mert én igazából szerettem a karakterét. Ugye mondtátok, hogy nem mindig voltak olyan döntései, amik konzisztensek lettek volna, meg hogy igazából, amit mondasz most te is, hogy olyan sablon karakter. És szerintem ugye egy kicsit azzal játszanak a készítők, hogy egy ilyen nagyon sablon karakterből indul ki, ugye ő a főhős igazából. És első három rész végén is ugye igazából megtörik ez a fajta bizalmunk, ami általában a főhőssel szemben szokott lenni, mert igazából azt mutatják be, hogy ő folyamatosan hibázik. Tehát azok a dolgok, amiket általában a főhős végül időben realizálni szokott és helyre szokott hozni, azok V-nél ugye az első három epizódban igazából mind hozzá fognak járulni ahhoz, hogy végül ilyen tragikus alakulnak az események. Mert ugye általában ő vezeti a gyerekeknek a csapatát, ő az, aki szervezi az akciókat, ő az, aki beindítja ezt az egész folyamatot, ami végül egyébként a Hexteknek a megvalósulásához is végül hozzávezet szerintem, mert hogyha nem robban fel a rabor az elején, akkor lehet, hogy a Jace-nek a kutatásai soha nem is derülnek ki, és akkor ő egyedül a Viktor segítsége nélkül például nem is tudja megcsinálni ezeket, és akkor nem lenne ez az egész nagy háború. Bár ugye nem tudom, hogy ezt az egészt felre, mind V nyakába varni, de határozottan központi szerepet játszik benne, és ahelyett, hogy egy ilyen tipikus Heroes Journey-t látnánk, hogy akadályokba ütközik, legyőzi őket, aztán a végén ugye győz. Tulajdonképpen az van, hogy akadályokba ütközik, már az elején legyűr mindegyik akadályt, de közben pont, hogy elbukik, mert hogy hiába tudja legyűrni ezeket az akadályokat, közben nem foglalkozik eléggé az ő körülvevő emberekkel, nem figyelt eléggé oda a húgára, ugye Powderre, akiből emiatt Jinx fog válni, egy döntő pillanatban ugye érzelmi indulattól vezérelve ellöki magától, és valamennyire felelős is abban, hogy ő ez miatt egy kicsit úgy megkattan. És ugye be lehet arról vitatkozni majd, és szerintem fogunk is, hogy mennyire jogos, hogy dühös ott abban a pillanatban Powderre, de szerintem neki ott jobban kellett volna teljesítenie. Tehát ő, én benne egy olyan hőst láttam, aki sokat hibázik, és emiatt számomra érdekes volt.
Ezzel a résszel, hogy elbukik, és végre nem egy olyan hős, aki mindig sikeres, ezzel tökre egyetértek, és ez szerintem is egy tök jó megoldás, és egy olyan megoldás, ami egy újítást akar bevezetni az ilyen hősös történetekbe. Viszont én sajnos V-nek a karakterét tökre csak egy ilyen tipikusan mérges, harcolós, mindenkit leütök, aki az utamba áll karakternek éreztem, és nem éreztem benne szinte semmi olyan karakterfejlődést, aminél azt láttam volna, hogy a második évadban ezt így le tudja küzdeni magáról. A másik dolog, ami itt mondtál, és ami nekem egy kicsit ilyen fura, nem is tudom, hogy...
Mondhatod, hogy rossz.
Nem feltétlenül rossz, csak nekem nem tetszik ez a fajta történetvezetés, hogy az ő hibájából válik Jinx-Jinxé, ami nem maga a sztori nem tetszik, csak az, hogy amikor ennek a kiindító pontja, ugye amikor gyerekkorukban ugye a harmadik rész végén megtörténik, ami megtörtént, akkor ugye V nagyon indulatos, és ellöki magától, és beszól neki, és arrébb megy, hogy kicsit kitisztítsa a fejét, majd aztán elviszik, és bőribe zárják, és nem tud többé vele beszélni évekig, de hogy én ezt tökre utálom, hogy emiatt őt hibáztatni kell, mert ő egy gyerek volt itt, mind a ketten gyerekek voltak, majd utána nem is volt az életükben olyan felnőtt vagy érzelmileg fejlett karakter, aki nekik ezeket a gyermeki szinten megragadt problémáikat, meg nyilván a Jinxnek később a nagyon komoly mentális problémát, meg a traumákat, amiket átéltek, ki tudta volna javítani. És tökre utálom, hogy ebből a történetből abszolút hiányzik egy ilyen nem is mentor, hanem valami ilyesmi karakter. Nyilván van ilyen a való életben is, kell is ilyen szerepeket jeleníteni, mert nem mindenkinek adatik meg az, hogy van az életében egy olyan, aki segít neki feldolgozni az érzelmeit, meg megérti, meg szerető családban van. Csak nekem ez egy annyira sötét történet, hogy ha választhatnék, akkor én magamtól nem néznék egy ilyen történetet.
Én egyébként azzal kiegészíteném, hogy abszolút nem hibáztatnám. Tehát én különbséget tennék a között, hogy miatta lesz Powder Jinx, és amiatt, hogy ez az ő hibája is lenne. Tehát, ahogy te is mondod, ők ott gyerekek, és az egy ilyen 5 másodperces pillanat, amikor tényleg kitör belőle a harag, és az egyébként egy teljesen jogos haragot abban a pillanatban, az egy érzelmi reakció arra, ami történt, és abban a pillanatban, hogy ő elment onnan, már fordulna is vissza, amikor meglátja ugye a főgonosz Silco karakterét, és menne segíteni a Powdernek, csak ugye ekkor közbeszól a Marcus végrehajtónak a karakter, és ugye elviszi őt, és börtönbe zárják. Tehát tulajdonképpen tényleg inkább az, hogy egy ilyen tragikus történetet látunk, amelyikben nem adatik meg neki, hogy időben kijavíthassa azt a most akkor idézőjeles hibát, ami ott történt. Nem tudja helyrehozni azt a pillanatot. És ilyenek tényleg vannak a való életben, és nekem azért volt nagyon hiteles.
Igen, abszolút ez a tragédiája, és szerintem olyan szempontból jó ötlet is, hogy ez is megint végre egy olyan dolog, ami tök új, nem egy ilyen sablonos hős sztori. Viszont számomra annyira nem. Én sokkal jobban szeretem, amikor boldog vége van a dolgoknak, és meg tudják beszélni a problémákat a karakterek. Úgyhogy nekem emiatt kritikus pont ez, meg az, hogy ne hibáztassunk már egy gyereket egy olyan dologért, aminek a nagy része nem az ő irányításában volt, de egyébként igen.
Én még azt is hozzátenném már az én részemről, hogy szerintem nem lehet amellett elmenni, hogy a Powder tulajdonképpen a két, hát feltételezzük, hogy a legjobb barátjuknak, illetve valamilyen szinten a Vendornek is a halálát okozta azzal, amit csinált. És szerintem ez egy nagyon súlyos cselekedet. Nyilván nem ez volt a célja, és őt sem lehet feltétlenül ezért felelősségre vonni, de közben meg mégse tudok elmenni amellett, hogy ez megtörtént. És engem egy kicsit zavart is az, hogy a V tulajdonképpen már abban a pillanatban meggondolja magát, ami szerintem nonsens, mert látta a két barátját meghalni azért, amit egyértelműen a Jinx okozott, vagy hát akkor még Powder okozott, és nekem furcsa volt az, hogy ő emellett így már abban a pillanatban is szinte el tud menni, mert hogy ő a testvére. Nyilván ez egy erős kötelék, és ezt nem is lehet egyszerűen szétszakítani, de azért mégis szerintem ez egy tök súlyos cselekedet.
Egyetértek vele, hogy egy nagyon súlyos cselekedet, de szerintem ez nagyon jól és okosan van végigvezetve az egész sztoriban. Egyrészt az első három részben a közöttük lévő testvéri kapcsolatnak a bemutatásából látszódik, hogy ő tényleg törődik a Powderrel. Másrészt pedig ugye mondtuk, hogy nem lehet hibáztatni, tehát hibáztatni nem feltétlenül lehet, mert gyerekek, viszont a V az folyamatosan hibázik azért sokat az első három rész során, azért, mert nem látja át például azt sem, hogy a Powdernek kettős visszajelzéseket ad, és ugye a Powder az felnéz rá, a Vander figyelmezteti is, hogy ezek a gyerekek felnéznek rá, ő az idézőjeles vezetőjük, tehát nagyon fontos, amit csinál. És a Powdernek az első epizódban azt mondja, hogy készen állsz, gyere, csináljuk ezt az egész dolgot, aztán hirtelen azért, mert végül kicsit már túl későn, de megértette a Vendornek a tanácsát, ugye, hogy jobban kéne felelősséget vállalni a többiekért, akkor azt mondja, hogy a Powder ne jöjjön velük, most először életében azt hallja tőle a Powder, hogy ne jöjjön velük, mert hogy biztonságban akarja őt tudni, tehát ez egy tényleg rendes testvéri féltésből történik, de a Powder az eddig nem ilyen üzeneteket kapott tőle, a Powder eddig végig megerősítéseket kapott tőle, hogy meg tudod ezt csinálni, együtt bevesszük ezt a várost, és hogy végül majd leszünk valakik, és most azért, mert egyik pillanatban meg most azt mondja a V, hogy ne jöjjön. Szerintem az is megérthető, hogy ő gyerekként nem tudom ott hány éves szeretne lenni a készítők szemében. Én 9-11-re tippelek, de nem tudom pontosan. Lehet, hogy kisebb is talán. És én abszolút meg tudom érteni, hogy ott ő nem látja át tisztán ő sem ezt az egész dolgot, és a V az pedig lehet, hogy utána még dühös lenne rá, de mi azt látjuk, hogy amikor azt veszi észre, hogy a Silco a közelébe kerül a Powdernek, akkor egy hirtelen érzelmi reakció jön belőle, hogy igen, lehet, hogy még dühös vagyok rá, de azért megvédeni meg akarom tőle, és visszamennék. Aztán utána több évre börtönbe zárnják, tehát az alatt az idő alatt meg lehet, hogy átgondolta ezeket a dolgokat, mert utána viszont meg végig kitart a Powder mellett szerintem. Minden egyes alkalommal, amikor csak teheti, kitart mellette, és őt választja. Tényleg abban az egy-egy pillanatban, amikor a Caitlyn veszélybe kerül, akkor azért nyilván őt menti meg előbb tőle, de mindig vissza akar menni a testvéréért.
Igen, igazából tényleg ez egy nagyon nehéz helyzet. Én kitartok amellett is, hogy egyszerűen nagyon nehéz szerintem emellett elmenni, hogy mi történt ott, és hogy mit csinálta a Powder. De ebben neked is igazad van abszolút, hogy mégiscsak a testvére, és hát értelemszerűen egyszerűen van egy olyan erős kötődés közöttük, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy ha rosszat is csinál, akkor valahogy segítsen rajta, hogy kijavítsa.
Meg egyébként a Vandernek is ez az utolsó szava hozzá, hogy take care of Powder. És oké, a Vander nem tudja akkor, hogy egyrészt a Powder miatt halt meg, de azért csak az volt az utolsó szava a nevelőapjának, akire felnézett, hogy tegyél meg mindent, hogy gondoskodj róla.
Persze, igen, nagyon nehéz eldönteni, hogy itt mi jó és mi nem. Nyilván nem is kell eldönteni. Én egy kicsit meglepődtem, hogy ez ilyen egyszerűen ment a V-nél. Viszont akkor térjünk át Jinxre vagy Powderre, értelemszerűen ő a másik legfontosabb karakter. Hát róla is lehet jó sok mindent mondani. Tono nagyon sokat említette még korábban, hogy azt nem szerette a Jinxben eredetileg, ami az ilyen cinematikokból, mint korábbi lolos videókból kiderült, hogy kb. Egy ilyen Harley Quinn utánzat, csak fantazisabb világba beillesztve. Én kicsit azt éreztem, hogy itt is tulajdonképpen ez történik, de lássuk, hogy akkor a Tono ezt hogy látta.
Nekem igazából közben Fanni mondott egy nagyon jogos érvet azért, hogy nyilván most a cinematic versus egy 6 órás, 9 részes sorozat azért nem feltétlenül egy ilyen jó alap összevetni, mert a lore-ja van a lolnak, de nem az a lényege, úgy idézőjelben. De tényleg nekem az jött le, hogy sokkal inkább egy ilyen nagyon papírmasé karakter a Jinx, és ugye nem tudom mi a jellemzője neki, she is the loose cannon, vagy nem tudom mi volt ugye írva a lolba, azt hiszem, mert van valamilyen karaktertrétje mindegyik karakternek, de ezt most nem tudom pontosan. És konkrétan ilyen cinematikok vannak benne, hogy ő így random mindenhova megy, és így puskával lövöldöz, és így bombákon lovagol, közben így folyamatosan így röhög, és ez van, és ennyi van mögötte. Itt pedig konkrétan bemutatják, hogy igen, ezeket csinálja, de közben ő neki egy nagyon tragikus gyerekkora van, és van egy hasadt tudata igazából. Tehát amikor ilyen üzemmódba vált át, akkor pont elnyomja magába ezeket a traumákat. És ebbe szerintem nagyon-nagyon segít az animáció, amit én külön kiemelnék, szerintem az ő arcanimációik sikerültek a legjobban, mert pár másodpercenként variálódnak az arcán a teljes őrületnek a jelei, és hirtelen néha, mintha a Powder arcát látnád benne, rengeteg alkalommal visszavált ilyen ártatlan gyermekire az arca, és látni, ahogy hogy vívódik igazából magában e között a két karaktere között. Nem tudom, hogy ez meg fog-e maradni a sorozatban, mert ugye az első évad végén eléggé elfogadja ezt a Jinx-es personáját, szóval lehet, hogy ez túl fogjuk végül lépni, de nekem nagyon tetszett ez az út, amit bejártak vele, és szerintem egész hitelesen is volt ábrázolva ennek az őrületnek a különböző stációja, hogy végigmentek.
Igen, meg az animációban nála nagyon tetszettek nekem az ilyen kis gondolati dolgai. Tehát az, hogy ő folyamatosan látja ugye azt a két srácot, akit megölt a harmadik résznek a végén, és folyamatosan őrületbe kergeti, meg szinte beszélget velük, hogy maradjatok már csöndbe. Szóval ez abszolút egy olyan nagyon jó vizuális megoldás volt, és tök jól láttatta ő neki a mentális helyzetét is. Egyébként igen, én is annyit tudok mondani, hogy ez a backstory ez tök jó, meg erre tovább is lehet építeni a második részben nyilván a V-vel való ellentétére is. Ettől függetlenül nekem nem nőtt annyira a szívemhez, nem volt a kedvenc karakterem a sorozatból, de nyilván szerintem központi elemnek, meg LOL adaptációnak tök jó döntés volt ezt a sztorit választani, meg az ő karakterét, mert azért ő egy viszonylag népszerű karakter is a játékban.
Meg igazából nekem az is tetszett, hogy ezt bemerték vállalni, ezt a testvéres backstoryt, mert én úgy tudom, hogy ez csak ilyen fan teorik voltak, de a LOL-nak a sztoriában konkrétan ennyi van, hogy hát igen, ők nagyon utálják egymást a V-vel valamiért. És így ennyivel le volt tudva a LOL világában ez a lore, itt meg tök jól meg lett írva.
Igen, és ugye beszélgettünk arról, hogy Vi okozta, mennyire nem okozta. Nekem például az utolsó rész az nem is az, hogy nem tetszett, de annyira nem voltam nagy rajongója ennek a székes megoldásnak, hogy ugye leültette őket egy ilyen vacsorához, vagy itt a délután, az nem tudom, és akkor kirakott két széket, hogy ő most Powder vagy Jinx. Ez nem tudom. Nekem kicsit olyan béna szimbolika volt, meg olyan elcsépelt megoldás volt. Nem tudom, hogy lehetett volna jobban megcsinálni, mármint így szimbolizmussal, meg vizuálisan, de nekem ez annyira nem tetszett.
Szerintem az ott egy próbatétel részéről a V felé, amit a V elbukik. És szerintem azért bukik el ott a V, és ez megint tök jól hozzájárul a karakteréhez, mert a Jinx, ő ott már tudja magáról, hogy Jinx, tehát őt ugye idézőjelben megkeresztelte a Szilkó ugye a folyóban, tehát ő már Jinxé vált. Ő ott itt nem azt akarja, hogy eldöntse, hogy ő Powder vagy Jinx, ő itt le akar ülni a Jinx-es székbe, és azt akarja, hogy a V ezt elfogadja, és úgy szeresse őt. És a V ott azért hibázik, mert folyamatosan a Powderhez beszél, mert folyamatosan a Powdert akarja meggyőzni arról, hogy jöjjön vissza hozzá. Nem azt mondja, hogy elfogadlak, amilyen vagy, vagy hogy meg tudjuk oldani ezt az egész dolgot, ki tudok tartani melletted. Folyamatosan Powderként beszél hozzá, és azt akarja, hogy visszatérjen ez az énje. És ő ebben itt hibázik, mert ez gyakorlatilag csak megerősíti a Jinxet abban, hogy aki elfogadja őt annak, amivé tényleg vált, az a Silco ebben a jelenetben, és emiatt végül elfogadja ő is teljesen ezt az énjét, és hátrahagyja a V-t igazából. Tehát megint az van, hogy a V-nek jó szándéka van, a V az járja valamennyire a hősnek az útját, mert ő megtenni azokat a lépéseket, amit tennie kéne, viszont túl későn vagy egyáltalán nem realizálódnak benne olyan dolgok, amik döntő jelentőségűek lennének az adott pillanatban.
Igen, csak nekem itt picit úgy jön le ez az egész, így a teljes backstory-val meg tudva azt, hogy a V ugye börtönben volt, tehát nem is találkoztak évekig, hogy a V hogyan is érthetné meg azt, hogy a Jinx milyen mentális állapotban van, amikor nem beszéltek semmiről évek óta. Főleg azután, hogy amikor ugye a Jinx meggyújtja azt a fákját, hogy magához hívja a V-t, akkor a V megjelenik, és ott bebizonyítja azt, hogy ő továbbra is hajlandó vele együtt lenni és megvédeni. Majd utána egy olyan próbatétel elé állítja, ami nekem kicsit olyan, mint amikor én megsértődök valamin, amit a Matesz csinált, de a Matesznak fogalma nincs, hogy mit csinált. És én csak meg vagyok sértődő, és elvárom azt, hogy ő jóvá tegye, de neki fogalma nincs arról, hogy mit kéne jóvá tennie. Kicsit ilyen volt nekem, hogy a V-t nem tudom hibáztatni azért, mert nem értette meg ennek a szituációnak a lényegét. Mert egyszerűen ő nem tudta azt, hogy a Jinx már elfogadta magában azt, hogy ő Jinx, mert nem beszéltek. És ez hiányzott nekem nagyon sok karakternél is, de itt főleg, hogy így nem beszéltek, tehát honnét tudjam kitalálni a gondolataidat, meg hogy mi történt veled évek alatt.
Igen, de én legalábbis szeretem ezeket, ahogy meg lettek írva benne, hogy nem is az, hogy hibáznak, hanem hogy úgy vannak megírva, hogy nagyon realisztikus, most idézőjelben realisztikus, egy fantaziról beszélünk, hogy úgy hibáznak, hogy tényleg nem is feltétlen volt lehetőségük jól cselekedni. Ezt majd Jace karaktere kapcsán úgyis kicsit hosszabban is megbeszéljük, de itt is a V, az tényleg, amit mondasz, egyszerűen nem látja át a szituációt, és nincsenek azok az eszközök a kezében, nincs az ismeret a kezében, hogy átlássa a szituációt, de nekem ez csak így hozzáad igazából a tragédiájához. És egy-két alkalommal azért vannak jelezve ezek a dolgok, hogy neki el kéne fogadnia, hogy mások a dolgok. Például amikor Echo-val először találkoznak, akkor le is játszódik egy olyan beszélgetés köztük, hogy teljesen más vagy, és valami olyasmit mond az Echo, hogy we all changed, és V meg valami mondja, hogy igen, ezt kezdem megérteni, vagy valami ilyesmit mond rá. Tehát vannak ilyen pillanatok, de tényleg az van, hogy nincs még ott a V, hogy ezt meg tudja érteni, azért, mert ő Powderként emlékszik rá, és ez nagyon fontos, amit te is mondtál, hogy ez adja egyébként a tragikumát, meg a bukását igazából ennek a jelenetben, hogy mivel ő börtönben volt ennyi év alatt, ezért az ő fejében ő még Powderként van, meg ő nem volt ott, amikor Jinxé vált, és lehet például, hogy az Echo-nak a reakciója sokkal jobb lenne ott, hogy az Echo az ugye tudja, hogy ő már Jinx, el is mondja. Viszont ugyanúgy, amikor harcolnak, akkor szintén ő sem képes bántani őt, mert ő elfogadta, hogy Jinx, de így is kedveli őt azért, tehát nem tudja bántani. És szerintem ilyesmit várt volna el a V-től is abban a pillanatban.
Én arra vagyok kíváncsi egyébként, hogy amikor ugye az utolsó részben van ez a hatalmas rakéta a Jinxnek, és feltételezzük, hogy megtörténik a tragédia, hogy ezután például a V hogyan fog viszonyulni hozzá. Mert én számomra szinte egyértelmű az, hogy a V a Jinxet, tehát a Jinx, nem a Powder, hanem a Jinxet nem kedveli. Vagy hát nem szereti egyszerűen. És hogy meddig tud mondjuk a Jinx elmenni, mikor lesz az a pont, amikor a V azt fogja mondani, hogy oké, ez már sok, én emellett nem tudok kiállni, testvérem vagy a testvérem voltál, de egyszerűen túlzásba esel. Én igazából csak erre vagyok kíváncsi még, hogy mi az, amit még ő megenged neki idézőjelben, ameddig ő ki tud mellette tartani.
Ez egyébként azért nagyon jó, hogy mondod, mert nekem pont ez az egyik legfőbb félelmem, hogy mivel ugye ez a LOL-on alapszik, ezért nem muszáj, de a készítők láthatóan szeretnék egy az egybe úgy megcsinálni, hogy végül oda jussanak el a karakterek, ahogy a játékban ismerjük őket, és szerintem ez egy picit a jövőben meg fogja kötni a kezüket, és lehet, hogy túlságosan. Tehát például abban, hogy nem biztos, hogy hitelesen fogják tudni ábrázolni ezt a kapcsolatukat, mert tényleg, ahogy te is mondod, nekik igazából ellenfeleknek kéne lenniük. Én azért remélem, nem fogják elhagyni egy az egyben ezt a testvéri dolgot közöttük, mert az ugye nagyon megtagadása lenne az itteni karakterfejlődéseknek, meg karaktersztoriknak.
Ha már egyébként említettük a Harley Quinnt, akkor bedobnám azt, hogy lehet, hogy ők olyanok lesznek egy kicsit, mint a Batman és a Jokernek a viszonya, hogy az egyik nélkül a másik igazából nem teljes. És hogy harcolnak, és egymással nem vannak, de közül meg valahogy mégis kell az egyiknek a másik. Most ebben nem menjünk bele részletesebben, de így ez jutott még így eszembe hirtelen.
Ez jó ötlet egyébként.